És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Kalmár András.
Szép délutánt kívánok! A Kulturpart mai adásában szinte csak hölgy vendégeink lesznek. Balázs Andrea a Karinti Színház bemutatójáról a Bűvös székről mesél, Kucera Barbara pedig a Fonóba invitál a Női Vonósok koncertjére. Révész Emese a Képzőművészeti Egyetem előadássorozatát ajánlja figyelmünkbe, Rabócki Judit a fémszobrászat titkaiba avat be, egyetlen férfiként pedig Kál Norbert zongora művész mesél a klasszikus zene és az improvizáció kapcsolatáról. Ez itt a Kulturpart, én Kalmár András vagyok, azonnal kezdünk.
Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, témánk Karinti a Karintiben, ugyanis a Karinti Színházban Karinti Frigyes egyik, hát mondhatjuk, hogy kabaré tréfájából készült színdarab, és aki itt van a vonalban, az Balázs Andrea. Szia, Andi!
Köszönöm a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
No, hát azért mondtam, hogy kabaré tréfa, mert ezt egyébként tényleg lehetett hallani a rádió kabaréban. Ugye itt valami olyasmiről van szó, hogy van egy feltaláló, aki elkészít egy széket, amiben ha beleül valaki, az mindig igazat mond, és aztán valamilyen oknál fogva ezt ő elhelyezi egy politikusnak az irodájába, hogyha én erre jól emlékszem.
Tökéletesen jól emlékszel, az államtitkárságon játszódik. Aha. Ez az egész történet, a Szabadalmi Hivatalban pontosabban, és az államtitkár irodájába géniusz, a feltaláló elhelyezi ezt a széket, amiben aztán szépen lassan az egész államtitkárság titkárnőstől, mindenestől beleül, köztük az államtitkár felesége Berta is, akit én játszom.
Aha, de pont ez lett volna a kérdésem, mert hogy emlékeimben ez ilyen kétszereplős dologként élt, de hogy tudtok ebből egy egész estés színdarabot csinálni?
Olt Tamás remek ötletei vannak benne folyamatosan, hát az egész államtitkárság életre kell. Aha. Van benne egy csodálatos kis titkárnő, a titkárnőnek természetesen van egy még alatta lévő mindenes lány, és aztán van a miniszterasszony, aki megérkezik, és egy szabadalmi hivatal, ő az, aki ő kegyelmes asszony, aki mindent mozgat, minden szálat, és megjelenik a hőszerelmes Szív Sándor, a színész drámaíró, akit rajonganak a hölgyek, tehát hogy igazából megtöltöttük ezt az államtitkárságot nagy szeretettel, illetve még van egy Szabó nevű igazi talpnyaló, aki folyamatosan ugye bókol és mindent megtesz azért, hogy pozíciókba kerüljön, tehát tele van ez a csodálatos államtitkárság érdekes karakterekkel és kedves emberekkel.
Igen, hát nyilván vannak kortalan dolgok, amik igen, nem változnak. Biztos, hogy nagyon sok áthallás meg aktualitás van benne. Ugye 10-én pénteken lesz a premier, igen, és akkor szombaton játszátok még 11-én, és aztán március végén, és ahogy néztem így áprilisban folyamatosan, Olt Tamás már mondtad, ugye ő a rendező, illetve hát ő igen, a Karintinek a tulajdonképpen művészeti vezetője, hogy én ezt jól mondom, vagy főrendezője.
Ő
ugye
az nem, igazgatója.
Ő az igazgatója, ráadásul nem igen, is olyan régóta, azért is tévelyektem egy kicsit. Mesélsz a többi szereplőről, a kollégákról, kik itt játszik?
Természetesen. Hát a miniszterasszony szerepében a csodálatos Kubik Annát láthatja majd a kedves közönség, és az én férjemet, az államtitkár pedig egy fantasztikus marosvásárhelyi színész Galló Ernő alakítja. Uh-huh. A szép, gyönyörű, szerelmes Szív Sándor, akiben mindenki szerelmes, és elég beszédes a neve, hogy Szív Sándor, őt Fejszés Attila alakítja, illetve kitűnő fiatal színészek vannak még a darabban, Sóvári Fehér Anna, Móré Viktória, Karácsony Gergely, és hát Németh Gábor, akit említettem Szabó szerepében, és végtelenül kedves, csodálatos stáb is állt össze mindennek a sikernek a kedvéért, mert azért azt is meg kell említeni, hogy a mi kis Karinti Színházunk azért csodálatos szakemberekkel van körbevéve, és tényleg egy olyan jó kis közösség lett belőlünk így a próbák alatt, olyan kis alkotóközösség, amit szerintem a kedves nézők is érezni fognak, ha beülnek a nézőtérre, hogy velük együtt készítjük ezt a darabot nekik.
Azt mondtad, hogy a mi kis Karinti Színházunk, de hogyha jól tudom, a Karintinak bár nincsen állandó társulata, de lehet, hogy ez változott, de te nagyon régóta ott vagy tulajdonképpen folyamatosan kisebb-nagyobb darabokban.
Az én történetem az 2002-ben kezdődött a Karinti Színházban, úgyhogy immáron a 20. évadomat töltöm a színházban, több mint 50 bemutatóval, és gyakorlatilag kockáról kockára szereplő szerepre építette Karinti Márton igazgató úr fel az én színészi létemet, egészen a Szobalányoktól addig, hogy aztán monodrámákat játszottam, és most főszerepeket. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép pálya ebben a kicsi színházban. Úgy szoktam mondani, hogy a kelenföldi pampák kis ékszerdobozában, de tényleg egy nagyon szívemnek nagyon kedves színház, és sokszor használom ezt, hogy a Karinti Színházam, vagy színházunk, a mi kis színházunk, mert akárhányszor elmentem máshova vendégszerepelni nagyobb színházba, akkor engem úgy neveztek, hogy a kis Karint is, mert ugye állandóan az volt minden második mondatom, hogy nálunk a Karintiba az úgy szokott lenni, hogy, és akkor így mindig mondták, na a kis Karint is már megint magyaráz.
Melyik volt a legkedvesebb szerepet? Azt tudom, hogy mindenki emlékszik a tortúrára, de hát nyilván igen, azért azok a darabok, aminek van egy film előzménye, vagy filmhez kapcsolódnak, azoknak mindig más a megítélése. Nyilván sok szempontból nehezebb, mert ugye mindig összehasonlítgatják, de legalábbis mindenki ismeri a sztorit.
Hát nem nagyon nehéz kiemelni az több mint 50 bemutatóból azt, ami a szívemnek kedves volt, vagy kedvesebb volt a többinél. Sajnos olyan darabokat tudok, csak ilyenkor azok jutnak eszembe, amik nagyon tragikus véget értek. Például a nagy sikerrel játszott darabunk Bajor Imre főszereplésével, amit nagyon szerettünk, és azt Verebes István rendezte nekünk, és nagyon-nagyon szerettük, és sajnos annak az Bajor Imre halála vetett véget, vagy rengeteg ilyet tudnék felsorolni. Mindegyik valamiért kedves a szívemnek, és mindegyik másért és másért. És én ugyanúgy szerettem a 2003-ban bemutatott Butaságom történetét játszani, amiben 5 pici szerepet játszottam. Egy orvost, egy kis cselédlányt, egy kis barátnőt, tehát mindenféléket, mint ahogyha amikor eljátszottam a Margarida asszonyt, ami egy 2 felvonásos nagy monodráma volt a színpadon. Nekem mindegyik olyan szívemhez nagyon közel álló, és a legbüszkébb arra vagyok, hogy a közönség is nagyon szereti ezt, amit én itt művelek ebben a kis színházban, hiszen 5. alkalommal kaptam meg az évad végén a legjobb színésznő díját a közönség szavazatai alapján.
Ezúton is gratulálunk, és azt gondolom, hogy nyilván a szakmai díjnak is más a súlya, de hát egy közönségdíj talán azért az a legkomolyabb, mert hát mégiscsak a közönség csinálja a színházat, vagy a közönség is, de nélküle azért nem megy, ezt mondjuk a Covid alatt megtapasztalhattuk. Andi, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, és akkor bűvös szék március 10-től a Karinti Színházban, és nyilván ebben is, meg sok más darabban még láthatunk sokáig. Én még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hát mit illik premierre kívánni?
Hát kéz és lábtörést.
Kéz és lábtörést. Na jó, hát akkor így.
Nagyon szépen köszönöm én is még egyszer. Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és szeretettel látjuk őket a Karinti Színházban.
Így legyen, köszönöm még egyszer, szervusz.
Köszönöm, minden jót, szia.
Hölgyeim és uraim, itt a hölgyek ünnepe, a nőnap, és ezt hivatott meg ünnepelni március 10-én a Fonóban a Női Vonások című rendezvény, és itt van ennek az eseménynek a szerkesztője Kucera Barbara vonalban. Szia, Barbara!
Szia! Üdvözlök mindenkit!
Fehér Népek Társulat, Triolina, Folk, és még nagyon sok név, férfiak és nők vegyesen szerepelnek itt, hát mind olyan ikonikus figurák, akik az egész táncház mozgalomban jelen voltak, az idősebb generáció is, és a fiatalabb generáció is. Mi lesz itt? Mennyiben tér el ez az esemény a szokásos hát folk összejövetelektől?
Hát itt, mint a névben is benne van, itt tényleg a nőké a főszerep. Igazából ezt 6 évvel ezelőtt már elkezdtünk, akkor volt az első alkalom, amikor egy ilyen találkozót megrendeztünk, és igazából a lényeg az, hogy tényleg, hogy találkozzunk, lássuk egymást, halljuk egymást, és jól érezzük magunkat.
Ebben biztos vagyok, hogy ez sikerülni fog. Ugye itt a Női Vonások cím az női vonósokat takar, és azért igen, tudjuk, hogy ez igazából hát egyfajta kuriózum, ritkaság. Nem tudom, ki az első feljegyzett női prímás?
Az első feljegyzett női prímás Cinka Panna, ő egy cigány prímás volt. Kevesen tudnak róla. Erdélyben én nem találkoztam meg adatközlők közül is, ugye női zenészként igazából itt Gyimesben találkoztunk, amikor a gyimesi primások mellett a feleségek, ugye a Gardon kíséretet biztosították, mint zenészként, de így a mai világban egyre több női zenész van. Ez érezhető a Zeneakadémián is, hogy egyre több női felvételiző van.
Egyre több női karmester.
Igen. És igazából Mivel a női élethez hozzátartozik az, hogy egyszer csak az anyaságnak szentelve az időt, egyszer csak eltűnnek ebből a szakmából a nők. Ha színpadon nem is találkozunk velük, de azért a háttérben ott vannak, meg a tanításban szerves részt vesznek ki.
Most a népzenészekről beszélsz, igen, hogy általában egy bevett szokás, hogy a gyerekek után már nem mennek vissza a színpadra?
Igen. Hát de azért az ott kiesik azért egy,
hát nyilván,
egy pár év, amikor ugye nem ez van előtérben, hanem az otthoni szerepet töltik be. És ez a találkozó arra is jó, most például most is lesznek anyukák, akik éppen pár hónapos babájukkal vannak otthon, és nagyon örülnek, hogy el tudnak jönni, és
elmenekülni egy kicsit, igen.
Igen, igen, igen.
Jó, hát akkor lesz egy ilyen csapat, a friss anyukák, de hát aztán tényleg lesznek ikonikus figurák is, igen, például Virágvölgyi Márta.
Igen, Virágvölgyi Márta, Salamon Beáta, igazából mind a kettő, nekem mesterem, uh-huh, és a mai napig is, és nagyon sok prímásnak, akik most jelen lesznek, tőlük tanultunk táborokban, tanfolyamokon, iskolákban. Itt a tanítványok és mesterek is találkoznak.
Te visszatérve egy kicsit erre a női hangszer, férfi hangszer dologra, ugye említetted a gardont, ugye csinálhatunk mi úgy, mintha ezt az egész világ tudna, hogy micsoda, de azért ez nem így van, tehát ez tulajdonképpen egy ilyen mosóteknő és egy cselló között valami, jó? Én ezt így fogalmaznám meg, amit hát többé-kevésbé ritmusra pengetnek vagy ütögetnek az asszonyok, míg a férjúruk énekel. Mennyire voltam pontos?
Énekel, vagyis hegedül is.
Aha, igen.
Igazából itt azért családban maradt, ez anyagilag is összehozta ezt a zenekari felállást, uh-huh, de igen, egy ritmus hangszerről beszélünk. Csak most gyorsan kutakodtam, hogy az erdélyi példaképekből, vagy az adatközlő zenészekből ki tudnék felsorolni, mint női szerepült, így ez ugrott be elsőre.
Igen, ezt az adatközlőt, ezt is érdemes elmondani.
Nem, és egy nagyon szak, nem szó, szép
hanem
szó,
hanem a folkban járatosak, ezzel a rettenetes szóval illetik azokat, igen, a kedves idős néniket és bácsikat, akiktől még mind a, igen, mai napig népzene gyűjthető, ami számomra teljesen meglepő, hogy ugyanazt, amit annak idején ugye Bartók és Kodály csináltak, és sokszor viccesen is dokumentáltak, ez a mai napig egy űzhető foglalkozás, ugyan nem komplett, teljesen új dalok, de bizonyos dialektusokat szoktatok találni.
Igen, igen, igen. Hál' Istennek azért még tudunk így tanulni, úgymond első kézből, ezektől a mesterektől, és, uh-huh, és nagyon sok lehetőség van, hogy itt Magyarországon is a táncházakban találkozzunk velük, vagy tanfolyamokon tényleg szakmai szempontból tanulhassunk tőlük. Úgyhogy ez még van, sajnos egyre kevesebb lehetőség, de még ez még élő dolog.
Ja, hát ez nyilván szomorú, mert hát mondjuk halnak meg ezek az emberek, és nem mindig örökítik át a mesterséget, illetve amit átörökítenek, az is már nyilván másképp megy tovább, de azért elég jól van, akár már azt gondolom, hogy ilyen 40-es, 50-es évektől, de 60-as évektől biztosan ez dokumentálva, és aztán jött, igen, az utolsó óraprogram is, amikor aztán már, igen, tényleg egészen tudományosan HD-be, és hifibe, és sztereóba, és mindenbe, és színesbe fel lettek véve ezek az előadások, előadásmódok, dalok. Mennyire lehet, nyilván megvan a személyességnek a varázsa, de azért mennyire lehet ezekről a digitális hordozókról népzenét tanulni?
Egyrészt nagyon nagy szerencse így a mai világban, hogy vannak ilyen felvételek és ilyen minőségűek. Mindenképp természetesen az a legjobb, amikor első kézből és ott ember közelből tudja ezt az ember megtanulni, de ezek a felvételek nagyon nagy segítségre vannak, és hát ugye ezek meg is maradnak, de nagyon, nagyon jól lehet őket használni.
Hát igen, gondolom elsősorban a táncosoknak, mert azért ott pontosan láthatóak a figurák. A zenészeknek talán már nehezebb, mert egy csomószor nem lehet pontosan kivenni, hogy mit is fogott akkor mondjuk egy hegedűs, amikor azt a furcsa
hangot. Igen, mondjuk a fejlődő technikának köszönhetőnek ez egyre jobb, és tényleg minden lehetőség adott. Nem tudom ezt így összehasonlítani, így most per pillanat a tánccal, de azért elég jó lehetőség.
Uh-huh. Hát nyilván meg ugye ne felejtsük el, hogy a Covid is meghozta ezt az online zenetanítás dolgot,
amivel
így, de valahogy, igen, meg kellett birkozni a klasszikus zenészeknek is, a népzenészeknek, mindenkinek.
Hát hogyha lehet, akkor én ezt nem választanám a zenetanításnak a formájának. Természetesen ez egy lehetőség volt, Én inkább mondhatnám így ilyen kapcsolattartásnak így a saját részemről, meg a tanítványaimmal kapcsolatban. Mindenképp jó. Én csak azért tudok így beszélni erről, mert hogy én kezdőket tanítok. És amit az előbb beszéltünk, hogy fennmaradó felvételeket használva, hogy tud fejlődni az ember, az már megköveteli azt, hogy eleve a hangszerén meg nem legyen egy olyan szakmai tudása, hogy ezeket a felvételeket tudja használni. De még mindig legjobb a személyes kapcsolat, és a tanításban is, és hogyha én szeretnék valamit helyettségnek a zenét megtanulni anyanyelvi szinten, akkor is a legjobb a személyes kapcsolat.
Hát hiába ez így van, és aki igazi személyes kapcsolatra vágyik, az viszont legyen ott 10-én pénteken a Fonóba, mert igen, valami egészen különleges felhozatal lesz. Kiemelsz egy-két highlightot? Mondasz egy-két fellépőt, akire mindenképpen érdemes odafigyelni, vagy akit nagyon ritkán hallani, és ezért is érdemes eljönni, nem csak azért, hogy nyilván a lányokat ünnepeljük.
Nagyon nehéz ez, amikor ilyen felsorolásba kell kezdeni, és nem is szeretnék senkit kihagyni. A női hegedűsök közül, de szeretném megemlíteni Virág Völgyi Máltát és Salamon Beátát, két ikonikus alakját a mozgalomnak. Rengeteg női prímás lesz, és nem csak prímás, hanem harmonikás és fúvós is, akik segíteni fognak bennünket. Most nem tudtunk teljes bandát kiállítani, pont az előbb említett dolog miatt, hogy nagyon sokan anyaság miatt hiányoznak, teljesen igazoltan. Segítségünkre lesz Balogh Kálmán, Bobár Zoltán és Havasréti Pali és Nagy Zsolti a bandák kiegészítésében. Ami még az este látható lesz, a Fehér Népek Társulat, Lőrinc Hortenzia, Kovács ölte össze ezt a csapatot, és az ő koreográfiáit lehet látni. A hivatásos együttesekből állt össze ez a csapat, már nem táncol senki hivatásosan, de régebben az Állami Népi Együttesben, Honvéd Együttesben, Budapest Tánc Együttesben, Duna Művész Együttes, a hivatásos együttesekben táncoltak. Az ő produkciójuk lesz még, ez a Fehér Népek Társulat. A B2 pedig egy meghívott vendég. Különlegességük az, hogy ők a Magyar Nemzeti Tánc Együttes férfi karából álló zenei együttes, ami egy nagyon-nagyon különleges dolog, és én nagyon tiszteletre méltó, hogy ők így a táncolás mellett, a hivatásos táncolás mellett hangszert ragadnak, és nagyon-nagyon magas szinten művelik. Szóval ők az est különlegességei lesznek, akiket meghívtunk.
Világos, és akkor nem csak koncert lesz, meg fellépők, hanem gondolom táncház is.
Igen, igen, remélhetőleg lesz ott még erre igény, és lesz hangulat, mindenképpen lesz közös muzsikálás, az garantált, és természetesen akinek van kedve, az táncol.
Az est egyik fellépője a Triolina Folk, amelynek te is tagja vagy. Mondasz egy pár szót róluk, rólatok?
Igen, a Triolina Folk három prímás, három női prímás, és a zenekarból áll. Nem is akarom őket szétválasztani, bocsánat, inkább felsorolom, hogy kik a zenekar tagjai. Salamon Beáta, a Pál Évi, jó magam, a kíséretben pedig Bobár Zoltán, Havasréti Pali és Balogh Kálmán. Az érdekessége az, hogy tulajdonképpen az Évivel kettőnek a Bea volt a mesterünk, nagyon sokat tanultunk tőle, és hogyha korosztályt nézem, azért egy ilyen három korosztály van itt felsorolva. Aha. Évi, mint a legfiatalabb, én egy közép. De hogyha nem is veszünk szét így korosztályonként a dolgot, mert a muzsikálásba, vagy a közös muzsikálásba ez azért nem így jelenik meg. Inkább azt emelném ki, hogy a muzsikálásban is mindenkinek egy picit más, mint ahogy ez megjelenik máshol is, és talán ez a különlegesség, hogy mindenki egy kicsit másképp muzsikál. És ez egymás mellett halva egy nagyon, nagyon különleges hangzás, és egy nagyon érdekes dolog.
De hogy van az, hogy három prímás van egy zenekarban? Ugye mondtad, Havasréti Pali, gondolom, ő bőgőzik, Balogh Kálmán cimbalmozik természetesen, és akkor van három prímás?
Igen, a Bobár Zoli, Bobi brácsán és harmonikán kísér bennünket, és igen, van három prímás.
Igen.
Igen, igen, van három prímás. Ez igazából úgy kell elképzelni, hogy mi nem beszélgetünk a színpadon, hanem a hangszerünkön keresztül, mint ahogy a nők szoktak lenni, a hangszerünkön keresztül beszélünk, és közvetítjük azt, amit mit érzünk.
És ti mennyire vagytok állandó formáció? Mennyire lehet találkozni veletek más alkalmakkor is?
Mivel eléggé sok helyről jön a zenekar, és ez nem a legegyszerűbb dolog, meg az előbb említett női dolgok miatt sem, de például legutóbb voltunk a Művészetek Völgyében, most ugye itt a Fonóban lesz ez a koncertünk, és mindenképpen szeretnénk további koncerteket szervezni.
Hát így legyen, Barbara, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad ezeket, tehát akkor még egyszer, március 10-én a Fonó Budai Zeneházban női vonások, Fehér Népek Társulat, Triolina Folk, koncert és táncház a nőnap alkalmából. Barbara, én köszönöm szépen, Kucera Barbarát, az est szerkesztőjét hallottuk.
Köszönöm.
Szia, szia.
Szia.